Sok szeretettel. Kérlek benneteket, hogy ha tudtok, akkor álljatok fel. Igét fogunk olvasni, András testvérem lesz a segítségem ebben. Két igét fogunk először megnézni. Az első ige, amit megnézünk, az a 2 Mózes 31, 13-tól 17-ig, majd utána az Ezékiel 22-26-ot fogjuk felolvasni.
Így beszélj Izrael fiaival, tartsátok meg szombatjaimat, mert jel lesz köztem és köztetek nemzedékről nemzedékre. Így tudjátok meg, hogy én az Úr vagyok a megszentelőtök. Tartsátok meg a szombatot, tartsátok szentnek. Meg kell hallja annak, aki megszentségteleníti. Ki kell írtani népek közül azt az embert, aki valamely munkát végez azon. 6 napon át végezzék munkájukat, de a 7. nap a teljes nyugalom napja, szent az az Úr előtt. Meg kell hallja annak, aki valamilyen munkát végez a szombat napján. Tartsák meg Izrael fiai a szombatot, tegyék a nyugalom napjává, nemzedékről nemzedékre, örök szövetségül. Örök jel ez köztem és Izrael fiai között, mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget és a földet, a 7. napon pedig megnyugodott és megpihent. Papjai erőszakot követtek el törvényemen, és meggyalázták szent dolgaimat. Nem tettek különbséget a szent és a közönséges között, nem tanítottak a tisztátalan és tiszta megkülönböztetésére. A nyugalom napjaival nem törődtek, és gyalázatot hoztak rám.
Köszönöm. Imádkozzunk. Mennyei Atyám, a Jézus nevében hálát adok neked ezekért az igékért, amiket adtál nekünk, és arra kérlek, hogy segíts nekem mindazt elmondani, amit a mai napon rám bíztál. Uram, szólj hozzánk, kérlek, szólj hozzánk, Uram, a te szellemed által, a te beszédeden keresztül, Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet, kérlek benneteket. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Szeretek idejönni közétek. És a mai napon én a szentségről szeretnék beszélni, a szentségről. Ez egy nagyon-nagyon nagy téma, és nagyon komoly téma, nagyon fajsúlyos téma, és erről ma tudomásom szerint az egyházban, most az egyházat összességébe értem, nem a baptista egyházat, vagy az ilyen-olyan felekezeteket, hanem úgy az egyházra, Krisztus testére gondolok, úgy összességében nem sokat beszélnek a szentségről, ez nem egy olyan nagyon népszerű téma. Ha mégis beszélnek a szentségről, akkor nagyon sokszor tévedések hangoznak el, több ilyen igehirdetést is hallottam ebben a témában, nagyon sok tévedések is vannak ezekben, nagyon sokszor a szentség alatt valamiféle törvénykezést értenek, szabályoknak a betartását, ezt csináld, azt nem szabad, stb. Én nem erről szeretnék ma beszélni, én más oldalról szeretném ezt a témát megközelíteni. Ez egy nagyon komoly téma, nem is fogok tudni mindent elmondani, hanem ez a mai igehirdetés egy inkább olyan vázlatos lesz, és nektek kell aztán otthon, amikor Istent keresitek, belemélyednetek jobban, és elmélkednetek erről, hogy még több kijelentést kapjatok. Először is hadd kezdjem azzal, hogy mi nem a szentség. A szentség az nem egyfajta törvénykezés, és nem ilyen szabálygyűjteménynek az összessége, és akkor azt tövéről hegyire be kell tartani, és ha csak egyet is elvétesz belőle, akkor véged van. Nem ez a szentség. A szentség nem öngyötrés, nem lélekgyilkosság a szentség, bár nyilvánvaló, ha az embert a Szent Szellem arra indítja, hogy bűnbánatot kell tartani, abban van a léleknek először egy fájdalma, aztán persze utána egy nagyon nagy megkönnyebbülése, amikor megtapasztalja az ember a bűnbocsánatnak az örömét, de a szentség az nem lélekgyilkosság, és nem öngyötrés a szentség. A szentség, és ez azt hiszem, hogy különösen meglepő lesz, amit most mondok, és félreérthető is lesz, de ne értsétek félre, amikor azt mondom, hogy a szentség az nem egyenlő az erkölccsel. Ugyanis a világban is találkozol nagyon erkölcsös emberekkel, de tudod róluk, hogy nem élnek szentségben, mivel nem születtek újjá. Sőt, tovább megyek, egy nagyon durva példát hozok fel, még Adolf Hitlernek az emberei között is voltak látszatra nagyon erkölcsös emberek, akik rendkívül összeszedett, fegyelmezett életet éltek, és közben tudjuk, hogy nem ezek az emberek nem szentségben éltek, hanem tömeggyilkosok voltak. Szóval ezért mondom ezt. De akkor mi a szentség? Tehát azt mondtam, hogy nem erkölcs, több az erkölcsnél. Több, sokkal több. A szentség maga Isten. A szentség Isten jelenléte. Valamelyik zsidó rabbi úgy fogalmazott, hogy a szentség Istennek a lényege. Isten lényének a lényege a szentség. Akkor, amikor az Úr valahol megjelenik egy valakinek az életében, vagy megjelenik egy közösségnek az életében, ott azon a helyen, ott van maga a szentség is, hiszen Isten maga a szentség. Tehát olyan nincsen, hogy egy helyen Isten megjelenik, de nincs ott a szentség. Isten és az ő szentsége elválaszthatatlanok, hiszen Isten maga a szentség, és az Új Szövetségben is olvassuk a korintusi levélben Jézus Krisztusról, hogy ő adatott nekünk bölcsességül, stb. És szentségül, tehát ő a mi szentségünk, Jézus Krisztus a mi szentségünk. A szentségnek kétfajta, hogy mondjam, vetülete van, így mondanám, hogy van egy jogi oldala, és van egy gyakorlati oldala. Ezt mindjárt megmagyarázom jobban. A jogi oldal az azt jelenti, hogy amikor valamivel te rendelkezel jogilag, hogy az már megvan neked. Például vásároltál egy házat, és van róla egy szerződésed, hogy a háza tiéd, megvan róla a papírod, a földhivatalban is a tulajdoni lapra bejegyezték a nevedet, most már nem csak ilyen széljegyzés alatt van, hanem rendesen a tulajdoni lapra fölvitték a nevedet, ezért ott a földhivatalban is kifizetted ugye a megfelelő összeget, stb. De magát a házat, és a gyakorlati oldal viszont az, tehát ugye ez a jogi oldal, amit mondtam, a gyakorlati oldal pedig az, hogy magát a házat is birtokba kell venned, tehát az eladótól a kulcsokat át kell venned, ugye a házat át kell venned készen és üresen, vagy ha bútorokkal, akkor ugye azokkal a bútorokkal, amivel megvásároltad, stb. Tehát ez a gyakorlati oldal, tehát ez a birtokba vétel. És ugyanez megvan a hívő életben is, mert az életünknek is, tehát annak, ahogy amiket Istentől kaptunk javakat, mennyei javakat, ennek is van egy jogi és egy gyakorlati oldal. A jogi oldal az azt jelenti, hogy mivel megtörtént a megváltás, ezért mi, az Isten igéje szerint, mi már szentek vagyunk. Korintusi levelet, ha kinyitjátok, az első korintusi levelet nem kell kinyitnotok most, de látni fogjátok, Pál hogyan kezdi? Azt mondja, a Korintusban lévő szenteknek, ugye, írom ezt a levelet, és aztán pár fejezettel később meg arról olvasol, hogy azt mondja Pál, hogy hallani köztetek olyan paráznaságról, szexuális kicsapongásokról, ami még a világban sincsen, vagy ugye ami akkor még a pogányok között sem volt. És akkor ugye az ember elgondolkodik, hogy hogyan lehet ez, hogy ezt írja az első fejezet, hogy írok a szenteknek, majd pár fejezettel később megdorgálja azokat, akiknek írta ezt a levelet. Sőt, már a harmadik fejezetben úgy kezdi, hogy kiskorúak vagytok. Hát az szenteknek írja, hogy kiskorúak vagytok. Aztán más igékből, Efézusiakhoz írt levélből is azt mondja, megáldott minket Isten minden szellemi áldással, itt is múlt időben van. Akkor ugyanez van a Ézsaiás 53-ból idéz Péter, amikor azt írja Péter apostol, hogy az ő sebeivel gyógyultatok meg. Ez is múlt idő. Meggyógyultunk, az Isten igéje szerint meggyógyultunk. Kapaszkodj meg, az Isten igéje szerint én nem vagyok vak. Ez a jogi oldal. Még tovább megyek. az Isten igéje szerint nekünk az anyagi életünk is minden jóval, amire valóban szükségünk van ehhez a földi létezéshez, el vagyunk látva, el lettünk látva múlt időben. Tehát az Isten igéje szerint mindezek múlt időben, vagyis ugye a mi szempontunkból múlt időben megtörténtek, de az örökké valóságban nagyon nehéz ilyen kifejezéseket használni, hogy múlt, jelen és jövő, mert az örökké valóságban a kezdet és a vég egyszerre van jelen. Tehát Istenben egyszerre ott van a kezdet és a vég. Isten, aki tudja valaminek a kezdetét, ő a végét is tudja azonnal. Csak mi nem tudjuk, mert mi ebben a földi idősíkban élünk, és mi még nem tudjuk a véget. Sokszor talán a kezdetet sem igazából, és ezért kell nekünk az Isten igéjéhez fordulnunk, hogy mit mond Isten igéje a mi kezdetünkről és a mi végünkről. Tehát ez a jogi oldal, most ez, amit elmondtam, ez a jogi oldal, és itt hadd álljak meg egy kicsit. Az egyházban két nagyon súlyos probléma van. Hát több is, de most csak kettőt emelek ki. Az egyik, amikor keresztények nem hisznek ebben a jogi oldalban, nem hisznek abban, hogy ők szentek, nem hisznek abban, hogy őket Isten megáldotta minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztus Jézusban, nem hisznek abban, hogy a megváltás által minden el lett készítve az ő számukra ahhoz, hogy Isten akaratát felismerve a földön végig tudják élni az életüket Krisztus Jézusban győztesen, és ezért ezeknek a keresztényeknek az ima életét és az egész életvitelüket, az élethez való hozzáállásokat egyfajta ilyen szent nyöszörgés jellemzi, nem tudom másképpen mondani. Ők állandóan várnak valamit, ami a jövőbe tolnak valamit, amit Isten már elvégzett, értitek? És nem lehet a jövőbe tolni azt, amit Isten a múltban már elvégzett, mert ez az ördögnek az egyik legnagyobb csalása, amit megcsinál keresztényekkel. Van egy másik probléma, a másik probléma pedig, ez főleg az egyháznak az úgynevezett karizmatikus részét, vagy karizmatikus mozgalmakat, vagy talán azon belül is inkább kicsit a hit mozgalmakat jellemzi jobban, hogy nagyon erőteljesen a jogi oldalt hangsúlyozzák. Ó, én megigazultam, én szent vagyok, én meggyógyultam, stb. És közben a sokaknak az élete ezt nem tükrözi vissza, mert csak a jogi oldalt nézik, és nem helyeznek hangsúlyt a gyakorlati oldalra. És a gyakorlati oldal pedig az, hogy ami jogilag neked megvan, azt neked itt a földön el kell kezdened birtokba venni, és ez egy folyamat. Ugyanez van a szentséggel is, hogy szentek vagyunk, de mégis meg kell szentelődnünk. Értitek ezt? A jogi oldal az, hogy szentek vagyunk, a gyakorlati oldal pedig az, hogy ezt a szentséget folyamatosan birtokba kell vennünk, vagyis meg kell szentelődnünk, és ez az egész életünkön át tart. És ezt a kettősséget kell megérteni, mert ha az ember nem érti meg ezt a kettősséget, hanem csak az egyik oldalt hangsúlyozza, csak a gyakorlati oldalt például, akkor állandóan vár valamit, hogy valami történjen meg vele, és meg akar szentelődni úgy, hogy nem is hisz igazából abban, hogy ő már szent. És nem tudsz úgy megszentelődni, ha nem hiszed el, hogy te már szent vagy, amióta újjászülettél. De ugyan ez a tévedés megvan, ha csak a jogi oldalt hangsúlyozom, ha csak azt mondom, hogy nekem nem kell semmit se csinálni, mert én már szent vagyok. És valójában a kettő egyszerre van. De a zsidókhoz írt levélben is az van megírva, hogy egyszeri áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Én úgy emlékszem, hogy ott is az eredeti szövegből sokkal inkább úgy kéne lefordítani, hogy örökre tökéletessé tette a megszentelődésben lévőket. Tehát itt is ezt a kettősséget lehet látni, hogy tökéletessé tette őket, ez múlt idő, a megszentelődésben lévőket. Ez pedig egy folyamat, ami végigmegy az egész életen. A Márk 11:23-ban is, amikor Jézus az imádkozásról beszél, és ott is azt mondja, hogy amikor imádkoztok, akkor higgyétek, hogy amit kértek, megnyertétek, megkaptátok, ez múlt idő, és meg lesz nektek, ez pedig jövő idő. Ez döbbenetes. Tehát hinned kell, amikor imádkozol, hogy megkaptad, megvan, az a mennyben már el lett készítve, és ennek a hitnek a következtében pedig fog megtörténni az, hogy amikor eljön az ima megválaszolásának az ideje, úgymond a földi síkon, akkor Isten segíteni fog neked, hogy birtokba vegyed azt, amit tőle kértél, és ez pedig a gyakorlati oldal. És én arról szeretnék ma beszélni, hogy ezután, a felvezető után, hogy hogyan kell nekünk, mert én most a gyakorlati oldalra szeretnék egy kicsit jobban hangsúlyt tenni, pontosan azért, hogy úgymond a jogi oldal beinduljon az életünkben. És erről szeretnék beszélni, hogy mit kell tennünk nekünk a gyakorlatban azért, hogy az, amit a mennyben Isten elkészített a számunkra, és amit mikor mi újjászületünk, akkor valóban megkaptunk már, mert Isten mindent belehelyezett a szellemünkbe, abban a pillanatban, amikor újjászülettünk, minden megvan már nekünk, minden itt van bennünk, hiszen Jézus Krisztus bennünk él, és Jézus Krisztusban megvan mindenünk, hogy mit kell tennünk ahhoz, hogy ez a minden, ez elkezdjen működni az életünkben, és ezt elkezdjük birtokba venni. Ez egy folyamat. Tehát ez mindaddig fog tartani, ez a birtokba vétel, amíg itt élünk a Földön. Ugyanezt jelképezi az ígéret földjéért való harc is, amikor bementek ugye az ígéret földjére a zsidó nép, Isten népe, akkor nekik az egész földet el kellett volna foglalni, sajnos nem foglalták el az egész földet, nekik városról városra kellett volna tovább menni, és ez a harc jelképezi a mi hívő életünket is, hogy a lelkünkből egyre több dolgot kell elfoglalni, úgymond, tehát az Isten igéjének egyre több dolgot, egyre több gonosz erődítményt kell lerombolnia bennünk, és felépítenie bennünk azt, amit az Isten akar, hogy felépüljön bennünk. A 2 Mózes 31-ből az ige, amit olvastunk, én sokáig nem értettem ezt az igét, hogy miért hozza Isten igéje a szombatnak a megtartását, miért hozza összefüggésbe a megszentelődéssel. Ugye itt azt mondja az Isten igéje, hogy tartsátok meg az én szombatjaimat, ugye ezt Mózesen keresztül mondja Isten a népnek, és azt mondja, hogy így tudjátok meg, hogy én vagyok az Úr, aki megszentellek titeket. És ezt sokáig nem értettem, hogy ez ennek a kettőnek mi köze van egymáshoz, a szombatnak és a megszentelésnek. Na most, tudjátok, hogy az Ószövetségben Isten népe, Izrael fiai ugye szombat napot tartottak, minden héten, úgymond a 7. nap az náluk a szombat volt, és azon a napon nem csináltak semmit, csak elvileg ugye Istent kellett volna keresniük, vagy elmentek a zsinagógába, hallgatták az igét. Az Új Szövetségben nekünk nem kell ilyen értelemben szombatnapot tartani, nem ítéli el Isten azt, aki ezt csinálja, de azt sem, aki nem csinálja, mert a mi szombatunk az Úr Jézus Krisztus, ő a mi szombatunk. Ezért a szombat valójában a mi számunkra, és eredetileg egyébként a rabbik, a zsidó rabbik is rájöttek már erre, olvastam ilyen írásokat, és a zsidó rabbik is, képzeljétek el, nagyon sok zsidó rabbi rájött erre, hogy a szombatnapnak nem a szombat maga a szombat a jelentősége, hanem a szombat az Isten jelenlétét jelképezi, az Isten jelenlétében való megnyugvást jelenti a szombat. Tehát amikor te olvasod az igét, imádkozol, vagy éppen most hallgatod az ige hirdetést, és úgy hallgatod, hogy hiszed, hogy Isten szól hozzád az igén keresztül, akkor te most ebben a pillanatban bent vagy a szombatban. Függetlenül attól, hogy vasárnap délelőtt van. Mert a szombat az egy örökkévaló dolog, egy örökkévaló természetfeletti valóság a szombat. És amikor te bemész ebbe a szombatba, belépsz ebbe a nyugalomba, belépsz Isten jelenlétébe, akkor Isten jelenléte megszentel téged. És így jön össze ez az ige, hogy tartsátok meg a szombatot, mert én vagyok az Úr, aki megszentellek titeket. Tehát jöjjetek be az én jelenlétembe, és én akkor megszentellek benneteket. Az én jelenlétemből kiárad az a szentség, ami megszentel téged. És ezt, ahogy te folyamatosan gyakorlod, hogy folyamatosan az életedet azzal töltöd, hogy minden nap adsz Istennek elkülönített időt. Időt. Időt, amikor csak te vagy és az Úr. Fél órát, egy órát, vagy tényleg amennyi időd van. Adsz elkülönített időt Istennek. Akkor ebben az elkülönített szent időben, vagy szent órában, ahogy kinyitod a szentírást, és olvasod az igét, és várod, hogy Isten szóljon, elmélkedsz az igén, és imádkozol, tehát belépsz Isten jelenlétébe, akkor rád árad Istennek a szentsége. Még egy dolgot mondok. Függetlenül attól rád árad, hogy te ezt érzed-e vagy sem. Mert ez az egész hit által működik. Érted? Ez hit által működik. Neked hinned kell, hogy a főpap, Jézus Krisztus közben jár érted, és átadja neked azokat a javakat, amelyekre szükséged van ahhoz, hogy ez a megszentelődés történjen az életedben. Ezt neked hinned kell. Azt mondja Isten igéje Zsidókhoz írt levélben, hogy amikor aki Isten elé járul, annak hinnie kell, hogy ő létezik. Itt így kezdi, hogy hinned kell, hogy Isten létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát ugyanez a helyzet áll fönn a megszentelődéssel, hogy amikor te bemész Isten jelenlétébe, akkor te neked hinned kell, hogy rád fog áradni Istennek a szentsége az ő jelenlétéből, az igén keresztül, az imádságon keresztül. Ő rád fog áradni a Szent Szellem által, Isten megszentel téged, mert a Szent Szellem ő a szentségnek a szelleme, a héberek így nevezték, hogy a szentségnek a szelleme, és ez nagyon tetszik nekem ez a kifejezés, hogy a szentség szelleme, aki maga Isten, ő munkálkodni fog a te életedben, és rád árasztja az ő szentségét, ez hit által működik. Az Ezékiel 22-26-ban, amit olvastunk igét, egy nagyon kemény ige, hogy ugye ott Ezékielen keresztül jellemzi Isten az akkori zsidóságot, a kortársait, hogy a papok nem voltak képesek egyszerűen szétválasztani a szentséget, a szentet a közönségestől, a profántól, tisztát a tisztátalantól. Egyszerűen a törvényt figyelmen kívül hagyták, megerőszakolták a törvényt, nem törődtek a szombattal. Ez abból fakad, hogy ahogy itt a 2. Mózesben is olvassuk, hogy azt mondja az ige, hogy aki nem tartja meg a szombatot, ugye azt meg kellett kövezni. Ez volt az Ószövetségben, de nyilvánvaló, hogy ma nem kövezünk senkit, hála Istennek, hanem ennek is van egy jelentése, ennek is van egy jelképe. Mit jelent ez az Új Szövetségben? Mit jelent ez az ige ma, hogy aki nem tartja meg a szombatot, annak meg kell halnia? Mit jelent ez az Új Szövetségben? Ez azt jelenti, hogy Istenen kívül nincs élet. Isten jelenlétén kívül nincs élet. Tehát ha valaki nem lép be rendszeresen a szombatba, az Istennek a nyugalmába, Isten jelenlétébe, ezt nem teszi, hanem figyelmen kívül hagyja, akkor az az ember előbb-utóbb el fog szakadni Istentől, ez egyszerűen szükségszerű, tehát ez ok-okozati összefüggés, ugye ha valamit csinálok, annak is lesz egy következménye, ha valamit nem csinálok, annak is lesz egy következménye, ez ok-okozati összefüggés, hogyha valaki Isten jelenlétében éli az életét, abban az emberben élet van, és folyamatosan növekszik benne az élet, ha pedig valaki Isten jelenlétén kívül éli az életét, tehát nem akar Istenről tudomást venni, nem akarja őt keresni, annak ellenére, hogy egyszer már valamikor újjászületett, az az ember el fog szakadni Istentől, és szellemi értelemben mindenképpen meg fog halni Isten számára. És az az ember előbb-utóbb nem lesz képes megkülönböztetni a jót a rossztól. Nem lesz képes szétválasztani a szentséget a közönségestől, mert ugyanis azt tudnotok kell, hogy a szentségnek nem a tisztátalanság az ellenpárja, az ellentétje, hanem a közönséges, a profán. A tisztátalanság az a tisztának az ellentétje. És mi csak akkor válunk képessé arra, hogy szétválasztjuk egyrészt a saját életünkben is, meg a környezetünkben is, de főleg a saját életünkben, akkor válunk képessé arra, hogy szét tudjuk választani a szentséget a profántól, amikor Isten jelenlétében vagyunk. Mert Isten jelenlétében történik meg az, hogy elválik úgymond a lélek és a szellem egymástól. Ez a zsidókhoz írt levélben is benne van, ugye azt mondja, hogy az Isten igéje élő és ható, és elválasztja a lelket és a szellemet, és erre Isten igéje képes. Amikor te benn vagy a szombatban, benn vagy Isten jelenlétében, akkor jön hozzád az ige, jön hozzád Isten kijelentése. És ez a kijelentés benned szétválasztja a lelkit és a szellemit. Szétválasztja a pszichikait és a szellemit. És tudd meg, hogy ennek a szétválasztásnak meg is kell történnie, mert a mi lelkünk az nagyon sok esetben a porhoz tapad, a földhöz van tapadva. Ugye Dávid is mondja, hogy lelkem a porhoz tapad, eleve nincs meg engem a te ígéd szerint, vagy úgy is lehet fordítani, hogy a te ígéreted szerint. Úgy is lehet fordítani, hogy eleve nincs meg engem a te beszédeddel. Mivel a lelkünk az nem született újjá, a mi belső emberünk született újjá. A lelkünk nem született újjá. A lelkünk a porhoz van tapadva, a lelkünk nagyon sokszor találkozik, érintkezik a világgal. Sőt, a lelkünk nagyon sok esetben, nagyon sok területen még benne van a világban. És ezért nagyon sokszor az életmódunkban, a viselkedésünkben, sokszor még az áldozatainkban is, nagyon sok tisztátalan elem van még. De ez nem olyan szempontból nem probléma, hogy ez folyamatosan meg fog szűnni, mert hogy Isten jelenlétében éljük az életünket, és az jön folyamatosan, jön hozzánk Isten igéje, és az folyamatosan szétválasztja bennünk a lelkünket a szellemünktől, és az ige folyamatosan, mint egy tükör megmutatja, hogy hol kell változnunk. Így folyamatosan ezek a tisztátalan elemek egyre jobban kiszorulnak a lelkünkből, és a lelkünk szentelődik meg folyamatosan. Ez minden embernél így van, aki megtér, aki újjászületik, hogy át kell menni egy fejlődési fokozaton, egy növekedési folyamaton, és ez mindenkinél így van, hogy oda szántuk magunkat az Istennek, de kezdetben még nagyon sok tisztátalan elem is benne van ebben az odaszánásban. Ez nem probléma, Isten nem haragszik ezért, tudja, hogy honnan jöttünk. Ezért kezd el foglalkozni velünk, hogy az odaszánásunkban egyre több legyen a tiszta, egyre több legyen a szent, és egyre kevesebb legyen a tisztátalan, és egyre kevesebb legyen a közönség. És így, ahogy növekszünk folyamatosan az Úrban, fejlődünk, érettebbé válunk, a megszentelődésben haladunk előrébb, úgy lesznek az áldozataink, az Istennek végzett munkánk, egyre tisztábbak, egyre szentebbek, egyre ízesebbek, egyre elfogadhatóbbak, egyre illatosabbak Isten számára. És ez egy nagyon jó dolog, ez egy csodálatos dolog. Nagyon sokszor a zsidóság, az ószövetségi népe Istennek akkor tévejedett el, amikor figyelmen kívül hagyták a szombatnapot, a nyugalom napját. Lehet, hogy megtartották a szombatot, úgymond jelképesen, de igazából nem volt a szombatjukban Isten keresés. Nem Isten arcának a keresése jellemezte a szombatjukat, hanem csak egyfajta törvény volt a számukra, hogy eljött a hetedik nap, ezt meg kell tartani. Ugyanez ma előfordulhat velünk keresztényekkel is. Hogy tudjuk olvasni a Bibliát, tudunk imádkozni, és mindezeket Isten nélkül meg tudjuk tenni, testvérek. Elő van írva, ugye, mint egy törvény, idézőjelbe téve, nincs előírva, de ugye íratlan szabály, ugye, ha már gyülekezetbe járunk, ugye, akkor legalább egy fejezetet naponta ugye, el kéne olvasni a Bibliából, vagy az áhítatos könyvből, vagy akármi, és megtesszük ezt, és meg tudjuk tenni ezeket Isten nélkül. De Isten azt akarja, hogy a te szombatod az ne szombat legyen csupán, hanem a vele való közösség legyen. Azt akarja Isten, hogy a te Biblia olvasásod, a te imádkozásod az ne egy formális cselekedet legyen, hanem a vele való közösség legyen. az ő megismerése legyen. Hogyan, hogyan történik ez az életünkben? Mit kell tennünk ahhoz, mit kell még továbbiakban tennünk ahhoz, hogy ez a gyakorlati oldal, ez az életünkben működjön, tehát ez a birtokba vétel. Ugye beszéltem arról, hogy be kell mennünk Isten jelenlétébe, és ott éljük át azt, hogy Isten megszentel bennünket, a szentsége ránk árad, de kell történnie még valaminek. Ugye azt mondja, hogy a zsidókhoz írt levél is idézi ezt, és az Ószövetségben is látjuk ezt, hogy ugye 6 napon át munkálkodjál, és a 7. napon pihenjél, mert Isten is 6 nap alatt teremtette ugye az eget és a földet, és a 7. napon megpihent. Tehát ugye azt látjuk ebből az igéből, hogy Isten nem munkálkodik, ugye? Nem csinál semmit, idézőjelbe téve. Közben pedig Jézus, amikor szombaton meggyógyított egy embert, és ráförmettek a farizeusok és az ott lévők, akik ezt látták, hogy miért teszed ezt szombaton, akkor Jézus azt mondta, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Hát most akkor Isten munkálkodik, vagy nem munkálkodik? Az igazság az, hogy mind a kettő igaz. Egyfelől Isten nem munkálkodik azért, mert ő már mindent elvégzett, mindent megtett. Mindent megtett Isten, te érted. Te veled semmi olyasmi, most úgy értem, hogy ami Isten akaratából van, nem fog történni, csak az, amit Isten már eltervezett, hogy történjen veled. Az, amit te, neked Isten meg fog adni ebbe a földi életbe, azt ő már megadta neked a mennyben. Ilyen értelemben valóban nem munkálkodik Isten. Másrészt viszont mégis munkálkodik Isten, mert amikor te belépsz az ő jelenlétébe, akkor történik az, hogy az, amit ő már elkészített neked, az elkezd a te, most nem tudom másképpen mondani, a te életedbe letöltődni. Elindul a letöltés a mennyei internetről, magyarul a helyreállításnak a munkája elkezdedik a te életedbe, és ilyen értelemben munkálkodik Isten, mert Jézus is, amikor meggyógyította azt az embert, akkor tulajdonképpen Istennek a helyreállító munkáját végezte el abban az emberben, magyarul azt a gyógyulást, ami már megvolt neki az örökkévalóságban, azt adta át ennek az embernek ebbe a földi időbe, és ez a helyreállításnak a munkája, és ilyen értelemben valóban Isten munkálkodni akar az életünkben, mindaddig, amíg itt élünk ezen a földön. Hamarosan befejezem, de nézzünk meg ezzel kapcsolatosan egy nagyon fontos igét, hogy hogyan munkálkodik Isten az életünkben, hogyan akar Isten elsősorban cselekedni az életünkben, amikor az ő jelenlétében vagyunk. Kérlek benneteket, hogy lapozzatok az 1 Péter 2-höz, tehát 1 Péter 2. fejezet, és onnan az 1-től 5-ig fogjuk felolvasni Isten igéjét.
Tehát így szól, levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megízleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok őhozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, amely azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által.
Ámen. Tehát figyeljetek, itt van egy folyamat, ahogy ez megy az életünkben, hogy azt mondja, hogy levetve minden gonoszságot, stb. Ugye sorolja. Tehát magyarul ugye ezektől a dolgoktól elhatároljuk magunkat, amikor újjászülettünk, akkor Isten az ő törvényét beírta a szívünkbe, és ez elkezd működni bennünk, a Szent Szellem elkezd rámutatni arra, hogy mi a bűn az életünkben, mi az, amit el kell hagynunk, és ezeket ugye le kell vetnünk, és ezt Péter nem kezdi sorolni, hogy ezt, azt, amazt, hanem ennek ad egy összefoglaló nevet, hogy minden undokságot, stb. Tehát így összefoglalja, hogy ezeket el kell kezdenünk elhagyni, és ezt úgy hagyjuk el, hogy közben a hamisítatlan tejet, tehát Isten beszédét kívánjuk, ezt a beszédet, ezzel a beszéddel naponként táplálkozunk, ennek a beszédnek a következtében elkezdünk felnövekedni, és ennek a felnövekedésnek a következtében elkezdünk felépülni, nem csak egyénileg, hanem testületileg is, tehát a gyülekezet elkezd felépülni, szent papsággá elkezdünk felépülni, szent papsággá és szent templommá. Papsággá is felépülünk, és templommá is felépülünk. Tehát papként szolgálunk Isten előtt, szent papként, papokként, ugyanakkor templom is vagyunk, mert bennünk van Istennek a jelenléte. Ez egy csodálatos titok. Csodálatos titok, hogy ez nincsen templomhoz, kőhöz, fához, mit tudom én mihez kötve, hanem itt minden bennünk történik. Mi vagyunk a papok, és mi vagyunk a templom. És ebben a templomban szolgálunk mi a bennünk lakó Istennek. Hú! És ezután mondja az ige, hogy így visszük a szellemi áldozatokat. Mik ezek a szellemi áldozatok? Például az imádkozás. Az imádkozás az egy szellemi áldozat. Tehát te tudjad, hogy amikor te imádkozol, egy rendkívül fontos papi szolgálatot végzel. Nagyon fontos papi szolgálatot végzel. Nehogy azt higgyed te, hogy a te imádkozásod az, csak egy egyszerű kis imádkozás, én csak egy egyszerű kis imádkozó kis emberke vagyok. Nem igaz. Ezt felejtsd el. Te pap vagy. Pap vagy. Pap vagy, és az imáidat viszed a főpap elé, Jézus Krisztus elé, illetve az imáid Jézus Krisztus által mennek az Atyához, a Szent Szellemnek a segítségével. Szellemi áldozatokat viszel Istennek. Szellemi áldozatokat. És mi vagyunk a templom, és mi vagyunk a papok. Ez döbbenetes. Még egy dolgot hadd mondjak, itt ez nagyon fontos, és szeretnék erre hangsúlyt tenni, hogy az imádság, azért ezt hadd mondjam el, hogy az imádság, az ima, az nem lehet akármilyen ima. Tehát tudjátok, hogy amikor az Ószövetségben olvassuk a Mózes például 5. könyvében is, hogy a papi szolgálatnak milyennek kellett lenni, milyen áldozatot kellett bevinni, akkor nem mondhatták azt, például mit tudom én, mondjuk tegyük fel, Jákob bácsi, nem mondhatta azt, hogy hát én úgy döntöttem, hogy nem azt viszem most ma az Isten elé, ami itt le van írva az igében, hogy nekem reggel, mit tudom én, egy bárányt kéne vinnem. Én úgy döntöttem, hogy nem ezt teszem. Nem mondhatta ezt. Ugyanígy az Új Szövetségben is, ez ránk is érvényes, nem mondhatjuk azt, hogy hát én azt imádkozom, amit akarok, végül is ugye az a lényeg, hogy imádkozni kell, ez a lényeg, és hát én biztos egy ilyen aranyos ember vagyok, tehát Isten mindenféle imámat meg fogja hallgatni. Ez nem így van. Ugye az Új Szövetségben Pál apostol is beszél a maga választotta Isten tiszteletről. Azt, hogy a te imáidnak és a te Isten tiszteletednek milyennek kell lennie, ezt az Isten igéjéből fogod megtudni. Ezért beszél az ige a zsidókhoz írt levél 4. fejezetben, hogy igyekezzetek bemenni a nyugalomba. Nagyon érdekes egyébként, hogy ha nem is kell munkálkodnunk, de egy valami munkálkodnunk kell, hogy a nyugalomba bejussunk, mert itt azt mondja a zsidókhoz írt levélben, munkálkodjatok azon, igyekezzetek, tegyetek meg mindent, hogy bemenjetek a nyugalomba, vagyis mindenképpen tedd, próbáld megtenni azt, hogy legyen elkülönített időd Isten számára, amikor vele vagy. És ekkor, mikor bementél a nyugalomba, akkor jön hozzád az ige, ugye, amiről a zsidó 4.12 mondja, hogy élő és ható, és elhat az ige. Tehát jön hozzád Istennek a kijelentése. Olvasod az igét, ugye, ahogy itt olvastuk az 1 Péter 2-ben, hogy vágyakozol a hamisítatlan tej után. Olvassuk az igét, és jön hozzánk az ige kijelentés formájában. Meg Isten ad nekünk megelevenített igét. És ezután egy nagyon érdekes dolgot mond az ige, mintha egy váltás történne, de nem történik váltás, hanem elkezd beszélni az ige Jézusról, mint főpapról, aki ugye áthatolt az egeken, és ott azt mondja, hogy ezért ragaszkodjatok a ti vallásotokhoz, hitvallásotokhoz, egyik sem jó fordítás, mert az eredeti szövegben úgy van, hogy ragaszkodjatok a ti megvallásotokhoz. Egy olyan kifejezés szerepel ott, amit a homologeo, ami azt jelenti, hogy ugyanazt mondani, mint Isten. Vagyis mi történik? Te megkapod Istentől a kijelentett igét, és ehhez a kijelentett igéhez kezdesz ragaszkodni azáltal, hogy ugyanazt mondod az imádságaidban, amit Isten mondott neked az igén keresztül. Érted? És ez az az ima, ami fölszáll a mennybe szellemi áldozatként. Ez az az ima, ami elfogadható Isten előtt. Mert Isten előtt csak az elfogadható, ami tőle származik. Azt kell neked visszaküldened őhozzá, ami tőle származik. Ugye az Ézsaiás 55-ben is mondja Isten igéje, hogy az ige nem tér vissza hozzám üresen. Hát hogyan tér vissza Istenhez az ő igéje? Egyrészt úgy, hogy megcselekszi, amiért kiküldetett, de hogyan cselekszi meg? Például úgy, hogy neked imádkoznod kell azzal az igével. Ha te Istentől kapsz egy ígéretet, kapsz valamit az Úrtól, hogy ő valamit el akar végezni a te életedbe, akkor te ragaszkodj ahhoz az igéhez. Ragaszkodj ahhoz a megvallásodhoz, a homologeódhoz ragaszkodjál. Tehát mondjad ugyanazt, amit Isten. Imádkozd az igét. De nem úgy az igét, mint egy ilyen betűt, nem a betű igét imádkozz, hanem imádkozd azt, amit Isten megelevenített a számodra. Ezt imádkozz, azzal imádkozzál, amit Istentől hallottál. És ez az a szellemi áldozat, ami visszamegy az Úrhoz. Ez az az áldozat, amit papként ő bemutatsz az Úrnak. És tudjátok, amikor a Dániel könyve beszél arról, hogy eljön egy fejedelem, egyébként ez be is teljesedett Antiochus Epifánész idejében, ő volt az az ember, hogy eljön egy fejedelem, aki egy nagyon gonosz ember, és azt mondja róla ott az ige többek között, hogy és megszünteti a mindennapi áldozatot. És tudjátok, ez az Antikrisztus szellemének a munkája a mai napokban is, hogy meg akarja szüntetni a mindennapi áldozatot. Hogyan teszi ezt? Úgy, hogy mindenféle olyan dolgot csinál az életünkbe, hogy ne legyen időnk imádkozni. Ne legyen időnk igét olvasni, ne legyen időnk Istent keresni, feledkezzünk meg Istenről, hagyjuk figyelmen kívül Istent, hagyjuk figyelmen kívül az ő beszédét, hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy nekünk vele kell lennünk bizonyos elkülönített időkbe, és szűnjön meg a mindennapi áldozat az életünkben. Ez az Antikrisztus szellemének a munkája, és ma ez az egyik leggonoszabb munkája az Antikrisztus szellemének, amit végez az egyházban, hogy sokak életében megszüntette a mindennapi áldozatot azáltal, hogy jól összekavarta az életüket. Testvéreim, nekünk ennek ellene kell állni, az ördögnek ennek a munkájának, és tenni kell a tűzre, és gyakorolni kell a mindennapi áldozatot. És ahogy a Júdás levélben is van, és ezzel befejezem, nem olvassuk fel ezt az igét, ezt kívülről tudom, dicsőség Istennek, és ezzel be is fejezem. A Júdás levélben a 3. fejezetben van az, hogy tusakodjatok a hitért, ami egyszer a szenteknek adatott. Tehát látjátok, itt is a hitért tusakodni kell. Azért, ami már odaadatott a szenteknek, jogi oldal, ugye? Azért tusakodni kell. Ez a gyakorlati oldal. Értitek, amit akarok mondani? Tehát van egy jogi oldal, hogy megkaptad. De van egy gyakorlati oldal, hogy tusakodnod kell érte. Ez azt jelenti a tusakodás, hogy belül, hogy tenni kell azért, hogy az, amit megkaptál Istentől, az belülről kifelé áradjon. Kiáradjon a szellemedből a lelkedre, a lelkedről a testedre, kiáradjon a környezetedre. Ez az, amikor igazából emberek találkoznak Istennel rajtad keresztül. Azzal találkoznak, ami kiárad belőled. Azzal találkoznak, ami kisugárzik belőled. Ez a szentség, a szentség, és a szentségnek az Istene. Ezzel találkoznak. És ugyanebben a Júdás levélben olvassuk a 20-as fejezetben, hogy maradjatok meg Isten szeretetében, és azt mondja, épülvén szentséges hitetekben. Tehát fantasztikus. A hit az szent. Szentséges a hit. Épülvén szentséges hitetekben, imádkozván szent szellem által. Tehát látjátok, hogy nem azt mondja itt az ige, hogy épüljetek a ti szent hitetekbe, és imádkozzatok úgy, ahogy akartok, hanem csak a szent szellem által. Csak a Szent Szellem által. Testvérek, ez nagyon nagy téma ez, és én itt most ezt befejezem. Én csak vázlatokba tudtam elmondani bizonyos pontokat, és így is hosszabbra sikeredett, mint szerettem volna. Én arra kérlek benneteket, hogy foglalkozzatok otthon a csendességeitekben ezzel a témával. Mert van egy csodálatos titka a szellemi életnek, hogy amire nézel, az fog megjelenni a te életedbe. Ugyanez igaz gonosz oldalon is, Sámson állandóan a nőkre nézett, és végül elbukott paráznaságba. Potifár felesége rávetette a tekintetét Józsefre, ez azt jelenti, hogy nézte őt folyamatosan, és a végén rágerjedt, és le akart vele feküdni. De ugyanez igaz pozitív oldalon is. Ráveted a tekintetedet Istenre, Isten igéjére, nézed folyamatosan az ígéreteket, amiket Isten adott neked, és amire nézel, arra változol el. És ha Istent nézed, őrá fogsz elváltozni. Az ő képére és hasonlatosságára. És amire nézel, az jelenik meg az életedbe. Ha nézel a szentségre, szemléled a szentséget, az Urat, mint szentséget szemléled, akkor a szentség meg fog jelenni a te életedbe. Nem egyszerre, hanem folyamatosan. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Álljatok fel!